Portfolio Podcast Lab.
Több milliárd euróról van szó, rengeteg műtárgyról, Monet, Picasso festményekről, és főként ugye a Dicsembre vállalatban birtokolt résztulajdonról, ami a végső tulajdonosa az Exor csoportnak, és ugye az Exor a legnagyobb befektetője a Stellantisnak. Illetve még ugye az Exorban van benne a Ferrarinak egy része, a Juventus, az Economist magazin, és még elég sok minden.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Hype a Portfolio luxusipari podcastje, én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, és itt van velünk lapunk luxusipari szakértője, Orbók Ilona, aki ugye civilben a BDO Magyarország ügyvezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlök mindenkit.
Ugye a mai adásban szó lesz arról, hogy globális adót kaphatnak a nyakukba a leggazdagabbak, hogy újabb fejezettel bővül a fiatörökös Anyelli család szágája, és más témákról is beszélünk majd. De kezdjük a globális minimumadóval. Ez eleve hogy jött szóba, hogy ugye sokat beszéltünk, akár itt a portfólión is, vagy a checklistben is az elmúlt időszakban a globális minimumadóról, de ugye ezt leginkább cégekre vezették be, vagy kerül bevezetésre. Ez itt hogy jönnek szóba a nagyon vagyonos magánszemélyek?
Igen, viszonylag ritka az olyan esetek száma, amikor mindkét szakterületemről egyszerre tudok beszélni.
Ez igen, tényleg ez neked így teljesen összejött,
az adótanácsadás és a luxusipar, úgyhogy én most nagyon lelkes vagyok a témával kapcsolatban, a leggazdagabbak biztos nem. A globális minimumadó, ahogy ugye te is mondtad, most ez az, ami a gazdasági életben eléggé forog, ez ugye az a 15%-os adó, amit a multinacionális cégeknek kell befizetni, és ugye célja itt a globális adó elkerülés, hát csökkentése meg akadályozása. Ez ugye a hazai KKV szektort nem igazán érinti, mert ahogy mondtam, ugye ez a multinacionális cégekre vonatkozik, de most, ahogy te is említetted, ugye azt találták ki, hogy a leggazdagabb magánszemélyeket fogják megadóztatni, ugyanis a G20 országcsoport annak a lehetőségét vizsgálja, hogyan lehetne ezt a minimumadót a világ leggazdagabbjaira bevezetni. Itt a milliárdosokat érti, a dollármilliárdosokat, ez körülbelül 3000 embert érintene, és ezzel akarja véget vetni a közöttük zajló versenyt, hogy hogyan fizessenek ugye kevesebb adót, mint mások. Na most a téma egy nemrégiben készült tanulmányból származik, az EU Tax Observatory, ez az EU-nak egy ilyen adó megfigyelési ügynöksége. Már fel is vázoltam úgy egy tervezetet erre a globális, hát nem tudom, milliárdos adónak hívhatjuk, vagy globális milliárdos minimumadó. És az a javaslatuk, hogy a világ leggazdagabb embereinek a vagyonát 2%-kal adóztatná meg, vagy 2%-os adót vetne arra ki, és ez lehetne az alapja ennek a globális milliárdos adónak. Na most becslések szerint ez az intézkedés körülbelül 250 milliárd dollár bevételt hozna ettől a közel 3000 magánszemélytől, és a szakértők szerint ez a G20 megbeszélés, ez kiinduló pontja lehetne ennek az egész folyamatnak, de itt azért számos részletet még tisztázni kell, hogy most ez hogyan vezetődne be, és ez valószínűleg nem egyik napról a másikra, hiszen a globális minimumadó ez a 15%-os, ami a társaságokra vonatkozik, ez is egy évtizeden átzajlott, míg bevezették, tehát attól kezdve, hogy elkezdték tárgyalni, és végül idéntől lett ez bevezető, az körülbelül 10 év volt. Na most a jelentés szerint két dolog miatt javasolják ezt a globális milliárdos adót, az egyik azért, mert hát a milliárdosoknál van a legtöbb pénz, a másik meg szerintük ők kevesebbet fizetnek, mint a átlag emberek, mert becslések szerint a leggazdagabbak a vagyonuk arányában 0 és 0,5% között fizetnek személyi jövedelemadót, és az egyes ország ez a tényleges adóráta, ez alacsonyabb, mint amit tényleg az átlag emberek megfizetnek, és az igazságosság bajnokai ezt a G20 tanácskozást most nagyon fontosnak tartják emiatt.
Hát ugye a brazil elnök vetette fel.
Így van, tehát pontosan a brazil pénzügyminiszter amúgy a tanácskozás nyitó beszédén kijelentette, hogy biztosítanunk kell, hogy a milliárdosok is kivegyék a részüket ugye az adózásból, de mindezzel együtt azt gondolom, hogy ez nem lesz egy könnyű feladat, hiszen sok feszültség van a résztvevő országok között. Több ország jelezte, hogy most köszöni szépen, de a globális minimumadó után nem szeretne még egyéb globális adókat bevezetni. Amúgy számos ország ezt a 15%-os adót sem ratifikálta még, és a jelentés leírja, hogy hogy amúgy nem hozza ez a globális minimumadó a hozzáfűzött számokat vagy reményeket, pontosan azért, mert még nem mindenki vezette be, illetve nem tudták bezárni azért a kiskapukat, hogy őszinték legyünk. Na most véleményem szerint ezzel a globális milliárdos adóval több probléma is van. Egyrészt az alapja. Adózásban nagyon fontos, hogy mi az alap, amit adóztatsz, vagyon vagy jövedelem. Ugye a tanulmány azt mondja, hogy vagyon. Ez adózásban egy alapelv, hogy ott úgy hívjuk, hogy fruit vagy tree, tehát hogy a fát vagy a gyümölcsöt adóztatod. Szerintem nem helyes, hogyha a fát adóztatjuk, akkor is, hogyha mondjuk azon nem terem semmilyen gyümölcs. Ez adózásban egy nagyon komoly kérdés, illetve ugye a vagyon az általában már egy adózott jövedelemből képződik. Ezért vagyonadó az amúgy nagyon kevés országban van, az OECD országok közül ez a klasszikus vagyonadó, ha jól emlékszem, 5 országban van összesen, de ott is mindenütt levonhatók az adósságok, kötelezettségek és egyéb adók, ezért a valóságban az adó mértéke az lényegesen kisebb, mint a marginális kulcs. Úgyhogy továbbá még szerintem az is gond ezzel, hogy a milliárdosok általában nagyon mobilak, és nagyon könnyen áthelyezik a rezidenciájukat egyik országból a másikba. Így biztos lennének olyan országok, akik mondjuk nem vezetik be, akár Monaco, Liechtenstein, amik most is ugye hát egy alacsonyabb adókulcsú országok, hogyha lehet így fogalmazni. Így a milliárdosok nagyon könnyen áthelyeznék akkor a rezidenciájukat azokra a helyekre, ahol nem vezetik ezeket az adókat be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és kihívásokkal teli lenne ennek a bevezetése, és nem tudom, hogy mennyi értelme lenne valóban.
Egyébként azért mondjuk a ingatlan adó az olyan hasonló, tehát hogy ott is kvázi a vagyont adóztatják sok helyen.
Igen, és az mind le is vonható amúgy általában ezekbe az országokba, ahol vagyonadó van. Tehát ez kérdés lenne, hogy mi vonható le, mi nem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon problematikus téma.
Igen, tulajdonképpen azért nem akarok ilyen moralizálásba belemenni, de valahol a politikai vezetőknek is érthető lehet az a szándéka, hogy ezek az obszcén mértékű vagyonok, amik kialakultak, akár az államokban, akár Nyugat-Európában, akár ugye a kevésbé fejlett régiókban, hogy ők azért valahogy vegyenek részt a közterviselésben, hiszen nagyon sokszor azt látni ebbe amerikai, pont ilyen tanácsadó cégek csomószor csinálnak kutatásokat, hogy egy gyári munkás az egyszerűen többet adózik sokszor így a jövedelméhez képest, mint ugye a leggazdagabbak, de persze értem a kihívásait is annak, amit mondasz.
Igen, ugye ez a study, vagy ez a jelentés is ezt mondja, hogy ugye tehát a marginális kulcs az kisebb náluk a vagyonukhoz mérten, a személyi jövedelemadó, mint amit befizetnek, de azért ne felejtsük el, hogy a leggazdagabbaknak a fő jövedelme az ugye a cégből van az osztalék, az meg adózik, mert most már azt is próbálják ugye bezárni, hogy ne olyan helyekre helyezzék a cégeknek a profittermelő képességét, ahol alacsonyabb adókulcsot alkalmaznak, hát még nem tudom, ez mennyire sikerült egyelőre, de például ez volt ugye Amerikában is, hogy ugye azt mondták, hogy a Google, Facebook, stb. Az ugye jöjjön haza, és ott adózzon, ne pedig a Bahamákon, vagy nem is tudom.
Írországban azt hiszem részben. Igen, de igen, igen. Meg hát egy csomó pénzt ugye nem is fektetnek vissza, hanem csak tartják, csak arra is mások a
hát érdekes
szabályok.
Kérdés, de azért ők adóznak, csak itt a...
De nem eleget. Hát,
igen, a politikusok szerint nem eleget.
Igen. Jó, térjünk rá a mai nagyobb témánkra, hogy az FT hozott egy cikket, ami tulajdonképpen visszairányítja a világnak a érdeklődését a fiatalapító, vagy hát az egykori fiatalapító családjának a szágájára, a történetére. Ugye itt gyakorlatilag arról van szó, hogy mióta elhunyt Gianni Agnelli, aki ugye a Fiat alapítójának a gyereke, de most ugye neki, tehát Gianninak utolsó élő gyereke, Margherita, az folyamatosan pereskedik a saját gyerekeinek egy részével, mert hogy egy második házasságából született családjának is szeretne, hogyha jutna valami a vagyon. Ez nagyon bonyolult, szóval ezt nem lehet így szerintem hangban rendesen előadni, de mégis meg tudod-e valahogy próbálni, hogy bemutatni, hogy az Agnelli család történetét, illetve hogy pontosan mekkora az a vagyon, amin a vita megy, tehát hogy ez kicsit ezt egész családi vitát.
Itt, ahogy mondtad, a családnak a történetes egyszerű, ugyanígy van ez a cég struktúráikkal, de itt nagyon jó lenne, hogyha a hallgatók láthatnának egy family tree-t és egy organi chartot, de most ezt nem tehetjük meg, úgyhogy igyekszem érthetően elmondani.
Induljunk fölülről,
de azt gondolom, picit beszéljünk arról, hogy miért is beszélünk a Fiatról egy luxusipari műsorban, mert lehet, hogy a hallgatókban ez fölmerül, hogy ez most miért egy fontos téma. Ennek szerintem három oka van. Az egyik az, hogy az Agnelli család, ami ami ugye a Fiatnak az alapító családja, az Olaszország legmeghatározóbb oldmáni családja. A második, hogy a család kontrollja alatt van kettő luxusipari automárka is, sok másik mellett, de a kettő luxusipari van, ugye a Maserati és a Ferrari, illetve hát ugye Gianni Agnelli, akiről beszélni is fogunk, egy ikonikus figurája volt a Dolce Vita korszaknak, ami az egyik legmeghatározóbb időszaka és fogalma lett a luxusiparnak, úgyhogy három indokunk is van, hogy most beszéljünk erről a
plusz sztorion. Ugye a Gianni Agnelli a csúcs időszakában ugye az olasz GDP több százalékát egy személyben kontrollálta, és az olasz munkaerőpiacnak is egy meghatározó részét effektíve ő alkalmazta.
Hát egy legendás üzletemberről van itt szó, de akkor nézzük is, hogy mi történik itt a családban. Ugye az Agnelli család az egyik legjelentősebb autóipari család, ahogy azt említettem is, sőt az utóbbi 150 évben talán a legfontosabb olasz iparmágnás dinasztia, és generációk óta ugye kiemelt szerepet tölt be az autóiparban. Giovanni Agnelli volt, aki megalapozta a családnak ezt az elképesztő hírnevét, majd az ő unokája, aki amúgy szintén Giovanni Agnelli volt, csak pontosan azért, hogy ne keverjék össze, ezért a Gianni becenevet vette föl, úgyhogy én is így fogom a továbbiakban említeni. Ő tette a Fiat modelleket igazán híressé, és Gianni Agnellit szintén az unokája, John Elkann követte, illetve őt nevezte meg ugye hivatalos utódjának, és ő ma a Stellantis, illetve az Exor csoportoknak az elnöke, ami ugye több automárkát tervez, gyárt, értékesít, továbbá diszponál ugye a Ferrari és mondjuk a Juventus labdarúgó csapat felett. Szerintem érdekesség itt, hogyha a generációkat nézzük, hogy ebben a családban soha nem a közvetlen örökös, a fiú vagy a lány lett megnevezve hivatalos utódként, hanem már másodjára ugye az unoka, hogyha valaki ilyen generáció váltást néz, akkor ez szerintem egy érdekes történet. De kezdjük most akkor Giovanni Agnellivel, ugye, aki a Fiatnak volt az alapítója, ő 1866-ban született egy elég vagyonos földbirtokos családba, Torino környékén, és itt is alapította meg ugye a Fiat gyárat. A Fiat amúgy a rövidítése a Fabbrica Italiana di Automobili Torino, tehát ez a ebből ered a Fiat neve. Ő 1920-ra lett amúgy a Fiatnak a hivatalos elnöke, amikor is átvette a partnereinek a részvényét, és 1930-ra épült meg az az ikonikus gyárépület, amiről szerintem talán sokan hallottak, Torinoban a Lingotto, ami azért volt annyira meghatározó, mert a tetején volt egy 500 méteres tesztpálya, ahol minden autót teszteltek, itt akár 90 km/h végsebességgel is lehetett menni, ami akkoriban a 90 nem az volt, mint most, tehát azért az egy magasabb sebességnek számított, úgyhogy ez egy ikonikus épület volt, ő egy igazi üzletember volt, volt újságkiadója, futballklubja, ugye a Juventus saját bankot alapított, amin keresztül finanszírozást nyújtott a vevőinek. Na most 1945-ben halt meg, de a halála előtt ugye unokájának Gianni Agnellinek adta át ezt a vezetést is, illetve a vagyont, és őt szánta ugye a Fiatnak az élére. De hát Gianni ugye a második világháborúban szolgált, és hát nem akart azonnal így háborúból egy ilyen nívós cégnek az élére állni, úgyhogy az alelnöki posztot vette át, és az akkori elnöknek meghagyta a cégvezetését, aki 22 éven át vezette amúgy a Fiatot, és hát Gianni elkezdte élni a playboyoknak a felhőtlen életét, és gyakorlatilag a Dolce Vitának lett ő egy ilyen legendás, ikonikus figurája. Ugye a Dolce Vita fogalom az egyenlővé vált ezzel az életigenléssel, a luxus életérzéssel, hiszen itt ugye a háborúk utáni szörnyűségekből jön ki mindenki, és próbálták kicsit az emberek végre élvezni ugye az életet, és Fellininek amúgy a Dolce Vita című filmje adta a nevét ennek az időszaknak, ami a filmiparban is egy nagyon meghatározó korszak volt, hiszen a Cinecittà stúdiók voltak ebben a korszakban az egyik legnépszerűbbek, a hollywoodi nagysztárokat vonzották ide, Elizabeth Taylor, Robert Burton, stb., és ennek a Fellini filmnek volt az egyik karakter egy paparazzó, aki folyamatosan azt követte, hogy a nagyon vagyonos magánszemélyek, vagy ezek a kor bálványai tulajdonképpen a sofőrös autókkal hajtanak az éjszakai élet fontosabb pontjaitól a privát villáikig, de hát ez nem csak a filmben volt így, mert ezek az ikonikus emberek, vagy ezek a legendák, mert talán lehet így mondani, így élték valóban az életüket. Itt ugye az 1960-as évekről beszélünk, ez a tipikus Dolce Vita korszak, és hát Gianni Agnelli is abszolút ebbe a körbe tartozott, akiről amúgy, hogyha megérkezett mondjuk a francia Rivierára, akkor egy elég meghatározó antréja volt, mert a helikopteréből egyenesen a tengerbe ugrott, ahonnan a saját hajójához úszott, és hát barátaival végig mulatták az éjszakákat, ugye Arisztotelész Onassis, a görög hajómágnás, Günther Sachs, aki szerintem az egyedüli német playboy volt, aki szintén a francia Rivierán mondjuk Brigitte Bardot kezét úgy kérte meg, hogy 1000 rózsát kidobott egy helikopterből a villájának a kertjébe, tehát itt rengeteg olyan...
Nagy gesztusok
vannak, ugye Grace Kelly, Callas, Chanel, és még sorolhatnám tényleg azokat a legendákat, akik a korbálványai voltak, és ugye nem féltek az emberek élvezni az életet, aki pedig ugye tehetősebb volt, az ugye meg is mutatta ezt, de talán nem a maga mutogató és rossz értelembe, hogy ő mutassa, hogy most ő kicsoda, hanem tényleg egyszerűen élvezte az életet, és hát ugye akkoriban nem social media volt, hanem a paparazzók százai gyűltek oda, amikor híre ment annak, hogy éppen Monakóba szálltak le, vagy San Moritzba, és figyelték őket. De most a luxusiparnak ez egy nagyon meghatározó korszaka volt, ahogy már mondtam, mert rengeteg márka vagy ekkor jött létre, vagy ez a korszak ihlette meg, vagy vannak olyan termékei, amik ebben a időszakban születtek. Valentino az 1960-ban jött létre, a Prádát ez a korszak ihlette meg Dolce Gabbana, de hogyha ékszereket nézzünk, a Cartiernek az a Love Bracelete, az szintén ebből a korszakból származik, Vulgarinak vannak nagyon híres termékei, amik mind a mai napig népszerűek, és ez a korszak ihlette meg. Hát maga ez az egész pörgős életérzés, ugye a jachtok, privát villák, pártik, stb. Úgyhogy ez egy meghatározó korszak volt. De ennek is vége lett, és hát Gianni Agnelli végül is ugye 1966-ban ugye a Fiat elnöke lett, mondjuk nem hagyott föl ezzel az életstílussal, csak a cég irányításában is elég masszívan részt vett, és elég sikeres is volt, egészen 2003-as haláláig, amikor is ugye már említettem unokáját, John Elkant jelölte ki örökösnek, őnek ugye azért nem Agnelli a neve, mert Gianninak a lányától származik az Elkán, aki ugye Elkánhoz ment férjhez, és Elkán ma ugye a Stellantis csoportnak az elnöke, ami a világ 4 legnagyobb autókoncernjének az egyik meghatározó cégcsoportja, mellette ugye a Ferrari és számos másik automárkának az első embere, vagy a Juventus futballklubnak. De akkor nézzük most ezt a konkrét örökösödési botrányt, meg picit, hogy a cégek itt hogy vannak. Ugye, ahogy te is említetted, a vita az Gianni Agnelli örökségén tört ki, vagy amiatt robbant ki, és amúgy már 20 éve tart, mert Gianninak 2 gyereke volt, egy fiú meg egy lány, csak a fiú az öngyilkos lett, és ugye így Margarita az egyedüli lány, és ő harcol most a saját gyerekei ellen, az Elkán gyerekek ellen, ami az első házasságából származik, mert neki volt egy második házassága is, ott 5 gyerek született, és amúgy azt szeretné, az a hivatalos indok, hogy ők is részesüljenek ebből az örökségből, ne csak az első házasságából származó 3 gyerek. Érdekes, hogy egy anya idáig el tud jutni, de hát sajnos ez megtörtént.
Mert most felnyomta a gyerekét, hogy segített a saját szüleinek adót csalni korábban.
És igen, akkor... de már 20 éve vitatkoznak sajnos.
Már ugye halottak.
És ugye hát ugye, tehát itt több milliárd euróról van szó, rengeteg műtárgy Monet, Picasso festményekről, és főként ugye a Dicsembre vállalatban birtokolt résztulajdonról, ami a végső tulajdonosa az Exor csoportnak, és ugye az Exor a legnagyobb befektetője a Stellantisnak. Illetve még ugye az Exorban van benne a Ferrari-nak egy része, a Juventus, az Economist magazin, és még elég sok minden. Az Exorról érdemes tudni, hogy aminek ugye első embere és elnöke is John Elkann, hogy az elmúlt 20 évben 2700%-kal növelte meg az értékét, és több 10 milliárd eurót ér, és ugye ez az, ami a vitát okozza. Mert 2003-ban, amikor Gianni Agnelli meghalt, akkor ugye a felesége örökölt, a lánya és John Elkann. De akkoriban a Fiat elég komoly pénzügyi gondokkal küszködött, és ugye Gianni lánya Margarita azt mondta, hogy ő nem kíván ebbe semennyire részt venni, úgyhogy ő a teljes örökséget eladja cégrészsel mindennel együtt, 1,2 milliárd euróért. És akkor ő ebből kiszállt, mindenről lemondott. És hát ugye a cégnek meg nagyon elkezdett menni, és most már, ahogy említettem, elég sokat ér, és ő azt gondolta, hogy egy rossz üzletet kötött, ami lehet, hogy így is volt, sőt biztos, de hát ő ezt akkor aláírta, úgyhogy 2004-ben ő megpróbálta ezt az egészet megtámadni, hogy rossz üzletet kötött, de akkor ezt a pert 2010-ben elveszítette, mert hát most ezt ő aláírta, és most pedig azzal próbálkozik, hogy elhunyt édesanyját próbálja meg perelni, aki ugye svájci rezidensű volt, és emiatt Svájcba tárgyalják ezeket az ügyeket, nem Olaszországba, és ő azt próbálja most bebizonyítani, hogy amúgy nem is töltött annyi időt Svájcba, hogy svájci rezidensű legyen, ezért azt szeretné, ha Olaszországba tárgyalnák ezeket a örökösödési megállapodásokat, de hát ugye Elkán jogászai szerint ez nem biztos, hogy annyira fog működni. Ő ugye jelenleg ebbe a Dicsembre cégnek a 60%-át birtokolja, ami, ahogy mondtam, az Exornak a végső tulajdonosa, és a Stellantis csoportban is így ugye a egyik legnagyobb részvényes. A Stellantisnak a profitja amúgy rekord volt a tavalyi évben, mert 18 milliárd euró volt, ebből John állítólag 200 milliós osztalékot tudott kivenni csak ebből a cégcsoportból. És most ugye sajnos a vitának az a következménye, hogy nyilván az Elkán testvérek a saját anyjukkal teljesen megszakították a kapcsolatot, azért már láthattunk ilyet a luxusiparban, hogy ezek a old money vagy régebbi dinasztiák között van feszültség, ugye Hermész családot is említettük, ami talán a ritkaság, hogy ez közvetlen anya gyereke között zajlik, tehát ez egy szomorú eset, és ráadásul, hogy Olaszország talán legjelentősebb és legismertebb iparmágnás családjába robbant ez ki.
De akkor lehet, hogy itt is valamilyen megnyugvást hozhatna a globális minimumadó, hogyha kicsit felemelik, akkor ezt a családi vitát is kisebb összegre diszkontálná.
Hát az öröksége mondjuk nem biztos, hogy segít, de nekik kevesebb.
Kisebb pénz, kisebb foci. Jó, maradjunk egy kicsit részben Olaszországnál. Ugye nemrég zárultak le a nagyobb divathetek. Itt milyen olyan trendek rajzolódtak ki, amik fontosak lehetnek szerinted a szektor szempontjából? Ugye itt a négy nagy divathét, az ugye Milánó, Párizs, London, New York, illetve az ötödiket még hozzá szokták tenni mostanában már Tokiót, tehát hogy...
Azt hittem Budapestet.
Még Budapestet lehet, hogy nem, de szerintem már sokan dolgoznak rajta. A nem tudom melyik ügynökségnél, úgyhogy innen szép nyerni. Itt voltak-e olyan történések, amik szerinted is szektor szempontból érdekesek lehetnek?
Na most a divat luxus szegmensében ugye eltérően a fast fashion-től nincsenek egységes trendek vagy irányzatok. Minden luxus divatház törekszik arra, hogy ugye önálló, jól megkülönböztethető arculata legyen, amit általában a kreatív igazgató és a művészeti igazgató vagy vezető határoznak meg, és ezt bizonyították a legutóbbi párizsi és milánói divathetek is. Ugye a Chanel háza sokáig a divatvilág egyeduralkodója volt, 5 éve viszont a klasszikus időtálló letisztult formákat követi. Most a kritikusok ezzel elégedetlenkednek, mert nekik hiányzik ugye Lagerfeldnek az a optimizmusa tulajdonképpen, vagy az a nagyon egyediessége, mert a Chanelnek a mostani kreatív igazgatója szakított ezzel a divat cirkusszal, és tényleg a letisztultabb formák felé megy, de konzervativizmusának ellenére nagyon népszerűek a divatcikkei, ezért ugye ő sosem diszkontál, mert a eredeti áron is megveszik a táskákat vagy a ruhákat. A Louis Vuittonnak a kreatív vezetője az pedig újra teremtette gyakorlatilag a nyugati női ruhatárat, ha lehet így mondani, mert a felfedezések és innováció útján próbált meg elindulni, illetve ezen a párizsi divathéten az új sztár, ez a Kawakubo, aki fekete bőrdzsekik meg pufos ruhákat hozott ugye a színpadra, de a párizsi divathét ellentétben a milánóival amúgy nem a viselhető ruhákról szól, hanem inkább az új ötletekről, a kreativitásokról, innovációról, tehát talán ez az, ahol inkább a divattervezők kiélhetik magukat, hogyha lehet így fogalmazni, és megmutathatják, hogy mi az, amit ők tudnak. Az egyik neves divattervező amúgy ki is jelentette, hogy már nagyon elege van a hordható viseletből, mert inkább ezek felé a kreatív és innovatív kreációk felé szeretne elmenni. Hát meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni a jövőben.
Ugye említetted, hogy vannak olyan ruhák, amiket azért fel lehet venni, van, amit nem, de hogyha valaki lát egy olyan ruhát, amit meg akar venni, akkor ezt hogy lehet, hogy nem tudom, gondolom, nem olyan, hogy bemegyek a Andrássy úton, nem tudom, valamelyik divatboltba, és akkor ott ki van rakva sorozat gyártva az, amit felvettek a modellek ezeken a kifutókon, hogy lehet ezekhez, van-e egyáltalán olyan, amihez hozzá lehet jutni?
Még nem vásároltam így, de én azért azt gondolom, hogy a nagyobb divatmárkák flagship sztorjaiban ezekhez lehet, hogy hozzá lehet jutni, de ha valaki oda nem jut el, és mondjuk online szeretné megvenni ezeket a ruhákat, akkor ezt a piaci részt is volt, aki betöltötte. A 2003-ban három palesztin testvér Montrealban az Essence nevű luxus webshopot létrehozta, ami kifejezetten azokat a darabokat gyűjti össze, amik ezeken a kifutókon vannak jelen, és ezeket online értékesíti, sőt van egy bevásárló szekciója, aminek a vezetője az folyamatosan járja a nagy divat heteket, ő egy ikonikus alakja lett a divat heteknek, szép ezüst színű hosszú haja van ennek, megfelelően egy ezüst sofőrös Mercedesekkel rohangál a divat bemutatókra, és válogat ki azokat a modelleket, amik szerint eladhatóak lesznek, illetve én úgy tudom, hogy van egy 30-40 fős csapata, aki akár picit át is alakítja azokat, mert már ők azt gondolják, hogy annyira tudják a vevő igényeket, hogy akkor lehet egy picit módosítanak is azon a
két tollat le kell vágni, mert ez tényleg onnantól nem lehet beszállni az autóba, meg nem tudom.
Így van, úgyhogy ha valaki ilyen ruhát szeretne online venni, akkor ez az Essence nevű webáruház, ez én úgy tudom, hogy árul ilyeneket.
Jó, maradjunk egy kicsit a divatnál. Ugye az amerikai Macy's áruház, ami egy ilyen óriási department, egy ilyen óriási, nem tudom, ilyen multimárkát árusító üzlet, lánc, ami hát egyáltalán nem a luxusról ismert, de egyfelől nincsenek olyan jó bőrben, és másfelől pedig ők most pont a luxus felé gondolnak egy ilyen kitörést, tehát hogy ez miért lehet, hogy egy ilyen típusú lánc, egyrészt mi az oka annak, hogy ők ennyire szenvednek, és miért a luxus felé mozdulnának el?
Igen, érdekes, hogy te is azzal kezdted, ugye, hogy a Macy's nem annyira a luxusról ismerik, pedig amúgy van luxus márka a portfólióban, csak pontosan szerintem az a gond, hogy nem megfelelően pozícionálja magát, és ezért van most nehézségben. Amúgy a Macy's ugye amerikai áruházlánc, 1858-ban alapította Roland Macy, és a Bloomingdale luxus áruházláncnak a testvérmárkája amúgy 1994 óta, amikor felvásárolta a Federated Department Store holdingja, amelyet 2007-ben Macy's Inc.-nek neveztek át. És a kiskereskedelmi értékesítés alapján amúgy a legnagyobb áruházlánc az a USA-ban, ez 2015-ös adat, és 2015-ben még a Macy's felvásárolta a Bloomer-köli luxus szépészeti áruházláncot is. Tehát a csoporthoz ugye hárman tartoznak, a Macy's, a Bloomingdale és a Bloomer-köli. Na most a Macy's az jelenleg 508 üzlettel rendelkezik az államokban, és zászlós hajós üzlete, az pedig a Herald Square-en található New York Manhattan városnegyedében. 94 ezer alkalmazott dolgozik amúgy összesen a cégcsoportban, és kb. 25 milliárd dolláros bevétele van. És most, mivel bajba került, azt tervezi, hogy 150 áruházát bezárja, és csak is a luxus brendjeire fog fókuszálni, mert ugye csökkent a vásárlásoknak a mértéke, pontosan azért, mert nem tudta igazán úgy pozícionálni magát, és szeretné ritkítani a rosszul teljesítő ágazatait, vagy üzleteit, viszont a luxusban azt látja, hogy egy növekedése van, ezért a luxusboltoknak a számát azt 20%-kal akarja növelni, így 30 új Bloomer-köri, ami ugye a luxus szépészeti áruház, és 15 új Bloomingdale üzletet szeretne nyitni, ami szintén ugye a luxusra fókuszál, ugyanis a 2023-as negyedik negyedévi Macy's összforgalma az 2,5%-kal csökkent az előző évihez képest, de a Bloomingdale és a Bloomer-köli viszont nőtt közel 7%-kal, és ezért is gondolja, hogy akkor inkább afele, az irány fele fordul. Amúgy az is problémája volt a Macy's-nek, hogy nagyon lassan adaptálódott ugye az online piachoz, és ezekhez a megváltozott vásárlói preferenciákhoz, és a Macy's sorsa és hanyatlása az ugye párhuzamos maga az áruház szektor hanyatlásával, hiszen 2000-ben azért több áruházlánc is bezárta a boltjaikat és csődbe ment. Most a hírek szerint amúgy a Macy's-t két befektető csoport környékezte meg, és konkrét ajánlatot is tett a részvényeknek a 21 dolláros részvényenkénti áras megvásárlására, az összértékben 5,8 milliárd dollár lenne. Ez az üzlet 38%-os nyereséget hozna a mostani tulajdonosoknak amúgy. A Macy's amúgy a elemzések szerint 2015-ben volt a csúcson, akkor 74 dollár volt ugye egy részvény árfolyam, most meg ugye 21-et ajánlanak érte, de a...
Jobban jártak, mint hogy a német bankba fektettek volna 2008-ban.
Igen. De amúgy a kiskereskedelmi elemzők szerint ugye a cégnek az ingatlan vagyona is nagyon fontos, mert ez, amit már említettem, ez a Herald Square-en található áruház, ez egy ikonikus épület, tehát csak ez önmagában olyan kb. 4 milliárd dollárt ér, és ezt nagyon sokan szeretnék amúgy megszerezni, de úgy tudom, hogy ezt az ajánlatot még nem fogadták el.
Jó, nekem egy témám van még mára, ugye a Knight Frank ingatlanpiaci tanácsadó cégnek megjelent a 2024-es vagyonriportja, amiben ugye luxusipari befektetések is vannak. Itt ebből a tanulmányból mit tudhatunk meg a luxus cikkeknek a vagyontermelő képességéről?
A Knight Franknek ez a 2024-es vagyonriportja, ami amúgy már a 18. ilyen kiadványa, és ő úgy gondolja, hogy ez egy létfontosságú jelentés, ugye a nagyon vagyonos magánszemélyek és tanácsadói körében. Elsősorban ez a riport ingatlan befektetéseket tárgyal, ami azért nem furcsa, mert a nagyon vagyonos magánszemélyeknek azért rengeteg, vagy egy nagyon jelentős ingatlan portfóliója van, de ezek mellett egyéb luxus termékeknek is a befektetési indexéről ír ez a jelentés. Na most, ha picit összegezni szeretnénk, hogy mit ír le, akkor ő amúgy azt mondja, hogy a ultra high net worth individual-ök, ugye akik a nagyon vagyonos magánszemélyek, definíció szerint 30 millió dollár nettó vagyon felett rendelkeznek, vagy minimum ekkora vagyonnal, körülbelül 600 ezer ilyen ember van, és az ő gyarapodásukat vizsgálja, illetve az ő vagyoni helyzetüket, már ami nyilvános, és azt mondja, hogy azért a 23-as évben a kamatlábak változása, az amerikai gazdasági növekedés, a részvénypiacok felfele mozdulása eredményezte azt, hogy végül is 4,2%-kal növekedett a ultra high net worth individual-ök száma. Ez főleg az Egyesült Államokban volt, Közel-Keleten, Európában összesen egy olyan 1%-kal tudott a nagyon vagyonos magánember.
Nálunk jobb a szabályozás.
Így van. És hogy mik a kilátások a jövőre vonatkozóan, azok azért elég pozitívak, annak ellenére is amúgy, hogy a legtöbb 2024-es luxusipari gazdasági jelentés azért egy nagyon szerény növekedést prognosztizál, de a vagyont ezek szerint annyira nem befolyásolja, mert a vagyonos emberek, magánszemélyeknek a száma az mondjuk 2028-ig 28%-kal fog a jelentés szerint nőni. Ez főleg Ázsiában lesz egy jelentős szám. Indiában a modell szerint 50%-kal fog nőni, Kínában pedig 47%-kal a ultra high net worth individual-ök száma. Illetve ami még fontos, hogy a vagyonnak új központjai, lokációi lesznek, mert most soha nem látott mértékben a nagyon vagyonos magánszemélyek, azok egyre inkább akarnak kapcsolódni egymáshoz, és nagyobb készségük van a mobilitásra. Úgyhogy azt prognosztizálják, hogy ezek a központok átkerülnek. Például már érzékelhető, hogy mondjuk Párizs kísérletet tett arra, hogy a londoni Cityből ugye az üzletembereket átcsábítsa, Hongkong és Szingapúr is ugye megfelelő tervekkel rendelkezik, hogy az Ázsia új elitjének otthont adjon, illetve a New York és a Los Angeles ingatlan fejlesztők is nagyon fogadnak arra, hogy a város brandjének egy biztos jövője van, és még inkább. Illetve szerintem, ami még fontos és érdekes lehet, az, hogy a Knight Franknek van egy úgynevezett luxus befektetési indexe, ami összesen 10 luxusipari szektort vizsgál, már 10 éve. Itt ugye nem cégek részvényeiről van szó, hanem konkrét luxusipari termékekről, illetve ugye szektorokról. És ez a 10 szektor, ez a művészetek, ékszerek, órák, érmék, színes gyémántok, bútorok, borok, viszkik, női kézitáskák és autók. És ez a luxus befektetési index, amúgy a 2023-as évben 1%-ot esett vissza, aminek voltak a szektornak nyertesei, vesztesei is. A leginkább visszaeső szektor az a viszkik, luxusautók és a női kézitáskák voltak. Tehát aki ezeket adta el, az valószínűleg nem tudott rajta túl nagy hasznot realizálni a 2023-as évben. De a műtárgyak, az ékszerek és az órák, azok pedig ezt a visszaesést segítettek ellensúlyozni, mert azok pedig nő. felnőttek ebben a befektetési szektorban. Szerintem ez is azt mutatja, hogyha valaki kifejezetten csak befektetési szándékkal akar ilyen termékeket vásárolni, akkor azért ahhoz nagyon kell érteni, mert az egyes szegmensek nagyon nagy volatilitást tudnak mutatni. Én egy párat kiemelnék, mert a riport is kiemelt egy-két extra értékesítést, ami szerintem érdekes, hogy ilyen áron is elkelnek termékek. Ilyen volt például bútorok közül Mária Antoinette Boudoirjának egy széke, ami 2,8 millió dollárért kelt el. Autók közül talán nem meglepő, hogy a csúcsot a tavalyi évben egy Ferrari GTO modell hozta, ez 51,7 millió dollárért kelt el, ezzel a második legdrágább autó lett a világon, ugye első, amiről már beszéltünk, az Uhlenhaut Mercedes. Ami szerintem egy különlegesség, hogy whisky kategóriában egyetlen egy palackért 2,7 millió dollárt fizettek ki, ez egy 1926-os palac. Nem tudtam, hogy a whisky is egy ennyire drága vagy népszerű termék. Órák közül szintén a másokat emlegetett Patek Philippe volt a legdrágább, ez 8,5 millió dollárért kelt el. Amúgy a 23-as évben 10 legdrágábban eladott óra az általában a kisebb műhelyekből került ki, mondjuk, mint Richard Mille, és ők viszont egy 42%-os növekedést hoztak, hogyha csak ezekre a pici manufaktúrákra koncentrálunk. A női kézitáskáknál érdekes, ugye, ahogy említettem, hogy ott egy komolyabb visszaesés volt. A legdrágább ugye táska, hát nem lesz meglepő, ez egy Hermès Birkin táska volt, az 360 ezer dollárért kelt el, de azt talán kevesebben tudják, hogy másfél évvel ezelőtt ez a Birkin táska, ez kétszer ennyibe került, nem konkrétan ez, tehát például volt egy táska, ami ugyanilyen Birkin és a Hermès-től származik, az 130 ezerért kelt el, az ugyanaz a 2023 évben már csak 50 ezer dollárt tudott hozni, úgyhogy itt másfél év alatt akár a több mint a felére csökkent a táskának az értéke, illetve hogy a gyémántokról beszéltünk a előző adásban, ott a nagyon különleges és nagy kövek, azok még mindig tartják az értéküket, a legdrágább az 34 millió dollárért kelt el, de azért itt nagyon óvatosan, hogyha valaki befektetési szándékkal vásárol, mert a kisebb kövek azért nagyon nagy volatilitást mutatnak most árban, illetve ugye műtárgyak közül a legdrágább egy Picasso festmény volt, az közel 140 millió dollárért kelt el. Itt is ugye az látszik, hogy a régi nagymesterek iránt nagyon erős a kereslet, viszont a kortárs képzőművészetnél ugye egy csökkenés volt megfigyelhető. Úgyhogy ami látható szerintem, hogy a gyűjtők még mindig az ikonikus és lényeges darabokra hajlandók egy magasabb árat kifizetni, de a nem annyira népszerű termékeknek az ára az abszolút csökkent, úgyhogy ha valaki tényleg befektetni akar ezekbe a termékekbe, akkor nagyon ki kell magát képeznie, mert a multiplikátor lehet nagyon nagy is, de tudni kell, hogy akkor mi befektetünk.
Igen, most a Bálnában is volt egy ilyen kortárs, antik vásár, és ott is egyébként arról számoltak be sokan, hogy nehéz új piacot építeni, vagy hát új festőket, új alkotókat bevezetni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, a Hype mai adásában is vendégünk volt Orbók Ilon, a luxusipari szakértőnk, a BDO Magyarország ügyvezetője. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
És ez volt a Hype, a Portfolio luxusipari podcastje. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő, én Forrás Dávid voltam. Új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!